Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ismét itt a nagy mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Ma Szilágyi János legendás Halló, itt vagyok című rádióműsorát járjuk körül. Az 1980-ban indult hetente jelentkező betelefonálós műsor nyugodtan mondhatjuk, hogy műfajteremtőnek bizonyult, és elképesztő, már-már hisztérikus sikert ért el. Pedig a recept látszólag egyszerű volt. Az emberek fesztelenül beszélhettek ügyes-bajos dolgaikról a műsorvezetővel. Mindezekről most Szilágyi Jánost kérdezem. Téged, amikor elért a Halló, itt vagyok, akkor te a csúcskorszakodat élted a Magyar Rádióban?
Nem hiszem, hogy az én rádiós tevékenységemet csúcskorszakokra és szakadékokra lehetne osztani. Nem tudom. Azt hiszem, akkor nekem már voltak jó műsoraim, úgy értem, hogy fontos, számomra fontos műsorok, és akkor a főnökség szólt, a főnök és a helyettese, nekem barátom volt a szórakoztató osztása, egyik se él már sajnos, akik kaptak egy ukást az elnökségtől, hogy kéne egy késő esti műsor. És azt nekem elmondták, hogy te képzeld el. És akkor nekem nem is kellett valahogy sokat gondolkodni, mondom, gyerekek, egy telefonos műsor kéne. És miért? Azt mondom, mert akkor nem kell kimenni riportra, meg nem kell senkit behívni.
Kényelmi szempont is volt.
Kényelmi, abszolút. És mondom, akkor én beülök, és csinálom. És ez így kezdődött.
Azt tudtad, hogy ez egy betelefonálós műsor lesz, élő műsornak szántad, vagy hogy jött az egész dramaturgia és ötlet?
Semmiképpen nem szántam élőnek, hát ez nem is lehetett volna, mert képzeld el akkor letenni az unalmas telefonokat, mikor már a másik mondatnál érzem, hogy nem való ide, tehát ez felvétel volt. Előtte való hétfőn, mert ez két hetente ment, ha jól emlékszem, de le, igen. Az előtte való héten meghirdettük a rádióújságba, akkor volt még úgynevezett rádióújság, minden héten megjelent, és abban azt mondtam, hogy lehet ezen és ezen a számon engem hívni. És akkor beültem, és ott ültem 4 órán keresztül, és 4 órán keresztül jöttek a telefonok, amiből egy csomót kidobtam, mert unalmas volt, érdektelen volt, nem volt jó. Úgyhogy, mikor ezt elkezdtem csinálni, magam sem értettem, hogy a 4., 5., 6. adás után ennek ilyen hiszterikus sikere lett.
Ez mivel járt?
Hát, hogy mindenki erről beszélt. Meghívtak előadásokra, egyetemekre, hogy meséljek a Halló, itt vagyok, hogy kik hívnak, mi maradt ki, mik az én szempontjaim, és én ezt nem értettem. Hogy miért van ennek ekkora sikere. Aztán később megfejtettem, hogy azért, mert az emberek érzik, hogy én ott, a betelefonálóról nem is beszélek, azt mondom, azt válaszolok, amit gondolok. Nem azt, amit illik, vagy elvárnának, hanem én tényleg azt válaszolom neked, amikor te azt mondod nekem, hogy milyen ez a zakó rajtam, és nekem nem tetszik, akkor azt mondom, vacak. És ezt megérezték, hogy én tényleg azt mondom, amit gondolok. És az egy jó dolog volt.
Na most te ezt kispekuláltad, nevezetesen, hogy itt valami nagyon másfajta szerepfelfogás kell, őszintének kell lenni, vagy egész egyszerűen önmagad adtad?
Az utóbbi. Tehát valaki fölhívott, és akkor én azt válaszoltam, amit gondoltam, és voltak érdekes beszélgetések, voltak, szóval letenni volt a legnehezebb.
Már a telefonálós.
Igen, hogy mondjuk untam a dolgot, és akkor mit mondok nekik, éppen azt mondja, hogy halt meg a édesanyja 3 héttel ezelőtt, és akkor én azt mondjam, hogy köszönöm szépen, nekem ebből elég, és menjünk tovább. Ez volt a legnehezebb, letenni, ha a dolog nem tetszett, félbeszakítani, hogyha nem voltam elégedett.
De te azt az első pillanattól fogva ösztönszerűen megérezted, hogy itt neked semmire nem kell tekintettel lenned, csak és kizárólag azt kell mondanod, ami szerinted a frankó?
Hát én mindig a rádióban, tehát magyarul, vagy a tévében, amikor az ember megsokszorozódik, én mindig azt mondtam, amit gondolok. Hát az észszerűség határain belül természetesen. Tehát nem voltak ilyen problémáim, hogy én mit válaszoljak arra, hogy. Hát ha ő azt mondta, hogy áll az erkélyen és ki akar ugrani, mert öngyilkos lesz, mert elhagyta a babája. Akkor én nem azt mondtam automatikusan, amit ilyenkor mondani szokás, jaj, ne, menjen be a szobába, ne az erkélyről beszélgessük, hanem elkezdtem erről beszélgetni, hogy mi történt, hogy jutott odáig, hogy az erkészített, és egyszer csak a pasi bement magától a szobába.
Volt ilyen konkrétan?
Majdnem. Igen, majdnem voltak. Szóval voltak úgymond kényes dolgok, ami a hallgató számára lett volna kényes.
Neked nem volt az?
Mi lehet, hát te egy szakmában vagyunk, mi az, ami neked kényes?
Azért ez felelősség, amikor valaki fölhív, nem tudom én, azt mérlegeli, hogy lehet, hogy meghal. Én lehet, hogy lebénulnék. Hogy mit mondok neki?
De azt, amit gondolsz, hogy menjen be az erkélyről, mert nem tudunk így beszélgetni, hogy nekem állandóan kell félnem, hogy maga közben kiugrik, csak a levegőben van, akkor már nem tudunk tovább beszélgetni. Tehát magyarul engem tényleg a produkció érdekelt.
De az nem békjózott, vagy ijesztett meg, hogy ez milyen felelősséggel járhat?
Ez egyáltalán nem gondoltam. Szóval az felelősség az enyém, tehát a magam mondataiért, a magam gondolataiért, a magam válaszaiért felelős vagyok. De hogy az egész egy ilyen felelősségteljes vállalkozás volna, vagy műsorsorozat, erre sose gondoltam.
Olyan volt, hogy esetleg félrement, mellé csúszott a te általad elmondott válasz, vagy reakció? Tehát, hogy utólag azt gondoltad, hogy nagyon nem ezt kellett volna valakinek mondani.
De megmondom neked, egyfelől ez rég volt, és már nem tudnék neked ilyen példát mondani, de magamat ismervén nem voltak utólagos problémák, csak azt mondtam, hogy a mai fölvétel, az a 4 óra, ami alatt hívogattak, hogy nem jött be olyan igazán jó duma, nem volt senkivel, vagy örömmel álltam föl, hogy jövő héten föl se kell vennem semmit, mert 2 adást is meg tudok ebből a maiból csinálni. Szóval ez változott.
Te szeretted is azokat az éles helyzeteket, amelyek olyan igazán nagy váratlansággal értek, ugye?
Hát azok voltak a jó helyzetek, amik engem értek váratlanul, mert ha már én untam a dolgot, akkor az olyan is volt. Ha engem is váratlanul ért, vagy nagyon fura volt a beszélgetés, vagy... Tudom, hogy mit tudom én most nem tudom, miről jutott eszembe, egyszer fölhívott egy nő valamivel, és sírt. Szóval zokogva, Szilágy. Darabig hallgattam, mondom, asszonyom, hagyja abba a sírást, mert egy büdös szót nem értek így a dologból. Abban a pillanatban abba hagyta. Tehát nem azt mondtam, hogy jaj, ne tessék már ezen sírni, ó, ugyan. Hanem azt mondtam, nem értek egy szót se, ami így volt igaz, és rögtön abba hagyta. Tehát ha valakihez úgy szólsz, ahogy érzed és ahogy gondolod, akkor az érteni fog a kérésedből.
Biztos sokat gondolkodtál ezen. Ez a fajta stílus, ez majdnem mindenkinek jól állt volna, tehát ha ezt kitalálja valaki, megideologizálja, és ezt a mikrofon mögé tudja tenni hitelesen, tulajdonképpen ugyanúgy sikere lett volna, vagy ehhez olyan személyiség kellett és kell, mint amilyen a tiéd?
Hát erre most nagyon szerintelen választ tudok csak adni. Olyan kellett, mint én. Nem véletlenül én találtam ki, nem véletlenül, hát azóta hány száz ilyen műsor van már, hogy betelefonálnak. De egyiknek sincs, ennek tényleg átütő sikere volt. És ez a műfaj, ez attól volt jó, hogy az emberek a vonal túlsó végén miután névtelenek voltak, nagyon kitárulkoztak, nagyon őszinten tudtak beszélni, mert bármit mondott, én nem tudtam, hogy kivel beszélek, se név szerint, csak a nemét tudtam, hogy nővel vagy férfival beszélek. Ennek ezért volt ekkora sikere, mert az emberek kitárulkoztak, és én meg, mint az előbb is mondtam, azt válaszoltam, amit igazából gondoltam.
Tulajdonképpen az a 10 év, ugye 80 és 89 közt.
Abszolút, 80 januárba kezdtem, és 89 decemberébe hagytam abba, december 17, vagy nem tudom.
Te akkor voltál szerinted a legnépszerűbb? A Haló itt vagyok idején?
Hát minden esetre ez elég nagy, úgymond népszerűséget hozott, mert mindenki erről akart velem beszélni.
Hogy ki volt az a nő, mit mondott?
Igen, amit én marhára untam, hogy egy társaságban haverok közé megyek, és te múltkor az a be, te... Jaj, mondom, gyerekek, ez egy műsor, hagyjatok engem békén, engem csak akkor foglalkoztat ez, amikor beülök a mikrofon elé. Különben mit meséljek arról, te is hallottad. Ami kimaradt, azt meg azért nem hallottad, mert unalmas volt, vagy érdektelen volt.
Hány órát kellett egy ilyet vágni? Azt mondod, hogy 4 órát vettetek föl, abból lett egy órás műsor, ugye a végtermék. Igen. Ez nagy sziszifuszi munkával járt, hogy a lényeget kihalázd?
De, ugye az volt a gond mindig, ha most így kérdezed, hogy indul el, mert hogy föl kell konferálni, mert hogyha az elején az a szokásos jó napot kívánok, és ez vagyok, igen, ezt mindenképp ki kellett vágnom, mert ez unalmas volt, hogy ezzel voltak mindig a gondjaim, hogy kezdődjön, és ez hogy konferáljam föl. De hát 10 év tanulsága szerint meg tudtam oldani. Az nekem a pályafutásomban sokat jelentett, a kollégák is elismertek. Pontosan én mindig, ha elismerésre, ezt nagyon idézőben mondom, vágytam, az mindig az, hogy a kollégák mondják.
És mondták.
És mondták, hogy öregem, ez jó volt.
Fel is tudsz idézni olyat, ami most is megmelengeti a lelked? Nem tudom, én Mester Ákostól, bárkitől, akinek te igazán adtál a szavára a szakmába. Vagy úgy igazán lényeglátón dicsért meg, ami ugye mai napig
hát,
megvan.
Úgy dicsértek meg a kollégák, hogy te, ez nem gondoltam, hogy ilyen választ is lehet adni, vagy te. Csodálom, hogy nem toltad össze magad, mikor azt mondta. Így, de az, hogy deklaszoltál, ezt általában a kollégák egymásnak nem szokták
mondani. Olyan nem volt, hogy összetoltad magad képletesen? Tehát, hogy azt mondtad, hogy na most mi a túrót kellene erre mondani?
De gyakorlatilag azért nem volt ilyen helyzet, mert tudtam, hogy nem élőbe megy. Másodszor akkor hagyom abba, amikor akarom. Tehát bármit is mondott, én attól önmagában nem riadtam meg, hogy ezt mondja, és erre most mit kell válaszolni, mert legfeljebb nem megy le. Szóval ilyen kockázatom nem volt.
Voltál-e szerinted népszerűbb, mint a Haló itt vagyok idején, valaha?
Hát ezt nagyon nehezen tudom megállapítani, hogy egyáltalán népszerű voltam, és hogy ez mit jelent.
Hát az nem,
voltál. Nem, igen, de hogy ez mit jelent, szóval még most is sokan megismernek, és nem tudok a helyzete. Jaj, szia, nagyon legtöbben. A Halló itt vagyok ott.
Ezzel azonosítanak leginkább.
Igen, most is, hogy a Halló itt vagyok ott. Jaj, mondom, a nagymamám is hallgatta, ezt szoktam erre mondani. A nagymamám is hallgatta.
Fiatal
volt. Igen.
És szakmailag szerinted voltál-e jobb, mint ebben a műsorban?
Én szakmailag mindig baromi jó voltam.
De a legre vagyok kíváncsi.
Nem. Te is nagyon jól tudod, műsorok tucatjai jártottad, és csinálod, és fogod csinálni, hogy erre magad se tudnál válaszolni, de most ezt megkérdezném tőle, hogy a sok műsorok közül melyikben voltál legjobb, vagy melyikben emlékszel.
De ez nagyon speciális műfaj, ezért gondolom, hogy ezt indokolt megkérdezni. Ez egészen más, mint amikor így beszélget két ember. Más, amikor helyszíni riportot készít. Ez egy speciális műfaj. És szerintem ez annyira sokrétű szaktudást igényel egy ott ülő riportertől, hogy ezért gondoltam, hogy itt olyan arzenált kellett föl villantani, vagy mozgósítani.
Az én arzenálom magam voltam. Még egyszer, szóval, amit én jónak láttam, vagy amit gondoltam, azt mondtam, ha azt láttam jónak, hogy hagyjuk abba hagytuk, ha azt láttam jónak, ki egy perc múlva elbúcsúztam, mondom, hogy rosszul hallom magát, majd visszahívom, vagy mit tudom én, valami ostoba ürüggyel leráztam.
Te, és valaha a sajnálat, vagy a részvét, az esetleg hatalmába kerítette téged a műsorkészítése
közben? Ezzel már több vitám volt kollégákkal, mert valahol egyszer azt a hülye példát mondtam, hogy ha valaki kiugrik a 8. emeletről, és ott vagy egy mikrofon a kezedbe, és épp arra sétálsz. No, egy igazi riporter, mielőtt a mentőt hívja, megkérdezi a vérben fekvő embert, hogy miért ugrott ki. Ezt valahol elmondtam, és tulajdonképpen egy példabeszédnek szántam. És ezt a fejemhez vágták sokszor, hogy te hogy gondolod, hogy mindenek előtt való a mikrofonnak való alázat, hogy a mikrofon a kezembe van, akkor föl. Hát ezt nem gondoltam egészen úgy, mert azért valaki vérbe fekszik, csak hívom a mentőket. De ez úgy megmaradt bennem, hogy ez nagyon sok embernek nem tesz, mert félreértették, és lehet, hogy én akkor ezt még komolyan is gondoltam. Ma már egyáltalán nem így van.
Akkor lehet, hogy előbb voltál riporter, mint ember?
Ez jó kérdés. Nem hiszem. Nem hiszem.
De kifeszített szituációkban, akár a Haló itt vagyoknál is maradhatunk, téged mindenek előtt, és szinte kizárólag ha ezt már így el lehet mondani, szerintem a műsor érdekelt, hogy ez jó legyen. Majdnem, hogy másodlagos volt, hogy az illető épp akkor hogy száll ki ebből a beszélgetésből, nem?
Ebben így igazad van. Szóval gyakorlatilag, és ezt mondtam talán magának a riport alanynak is egyszer-kétszer, a számomra egy munkadarab. Az az ember lehet az egy híres professzor, vagy egy hajléktalan. Számomra egy munkadarab, és nekem ezzel a munkadarabbal jól kell bánnom, és jól kell formálnom. Tehát sokszor volt az, hogy olyan emberekkel csináltam interjút, akikkel azt mondtam, hogy hú, de jó lenne ezzel még utána találkozni, meg barátkozni. Abban a pillanatban, hogy vége volt, számomra egy tök idegen pali volt, és egyáltalán nem akartam vele barátkozni, nem hívtam föl, nem írtam föl a telefonszámát. A munkadarabot megcsináltam, és kész. Minden telefonos műsornak régen ma azért van idézőben egy sikere, tehát azért használják a megadott vonalat, mert az emberek valahogy úgy gondolják, ha ő most betelefonál, akkor ezzel valami módon jobban a középpontba kerül, a figyelem középpontjába kerül. Tehát az emberek ezért szeretnek telefonálni ilyen megadott számokra. Emlékszem, hogy a feleségemre rámordultam, amikor volt 95-ben, az olajbója föltűnt abban a műsorban.
És igen, 2003-ban.
És lehetett szavazni. A feleségem azt mondta, hogy fölhívom ezt a számot, mert nekem van. Te mondom, ide figyelj, György, ha nekem telefonálni merészelsz, hol élünk? Úgyhogy nem telefonált, és örülök, hogy az olajbója bejött az ő telefonja nélkül is.
De milyen érdekes, hogy az az ember, aki 10 évig a telefonálókból élt, a feleségének azt mondja, hogy nem telefonálunk be egy műsorba.
Igen, mert én nem telefonálnék be egy műsorba. Tehát ha én téged nézlek, vagy hallgatlak, amit elő szokott fordulni, és te azt mondanád, hogy most élőben vagyok, és tessék szeretni telefonálni azoknak, azok hívjanak, akiknek luttalpuk van, és nekem van. Ettől még nem jutna eszembe, hogy téged fölhívjalak.
Miért?
Mert miért mondjak el egy számomra, mi ismerjük olyan, de egyébként ismeretlen embernek azt, hogy luttalpam van. Miért mondjam meg? Szóval egy kifejezett szégyelném magam, hogy ilyen hülyeségekkel zavarok más.
Kicsit, most mennyi idő után, hát ha elismered, egy picit meg is mosolyogtad néha ezeket az embereket, akik betelefonáltak hozzád?
Nem, olyan volt, hogy értetlenül álltam a telefon előtt. Szóval mondom, miért hív ezzel föl, hogy vett egy kabátot és rövid az ujja? Mondom, ezzel most mit csináljak? Küldjem Szabóhoz? Mert ilyen hülyeségekkel is fölhívtak. Szóval az embereknek a úgymond problémái, azok kicsik vagy nagyok, de az mindig számára kicsi vagy nagy. Értetlenül állsz, hogy mitől van ez ennyire kiborulva, hogy rövidebb egy kicsit a kabát.
És ezt meg is mondtad neki, hogy asszonyom, hát ezen azért gondolkodjon, irigylem a gondjait, hogy magának ez a baja.
Így van.
Te, kihez fordulsz, vagy fordultál, ha elakadásod volt az életbe, ha tanácsra vágytál?
Hát nézd, kihez fordulhat az ember ilyen esetben, ha egyáltalán odafordulós, én nem vagyok ilyen szempontból odafordulós, de hát a haverjai vagy családtagjai.
Meg is szoktad beszélni? Az a típus vagy? Tehát aki úgy ventilál, úgy elmondja, kíváncsi a másik véleményére?
Nem nagyon. Nem nagyon. Nem.
Egyedül szoktad te ezt úgy kidolgozni?
Igen. Egye meg a fene, szoktam mondani, hogyha valami vacakul megy, vagy nem tetszik. De nem fordulok rögtön családtaghoz, vagy baráthoz.
Tehát a saját magad bajod esetén is ilyen éleszemű voltál? Vagy? Tehát ugyanígy látod, mit kellene csinálni? Mi a probléma? Ez nagy baj, nem kicsi?
Nem, hát legfeljebb azt gyakran mondom, hogy de hülye vagy János. Ez mi is a hülyeség? Minek kellett ezt mondani, miért kellett ezt csinálni?
Ezt így magadra szólsz?
Igen. De már ehhez a dolognak meg kellett történnie, hogy én letoljam magam. Nem vagyok eléggé, semmiféle dologban eléggé előrelátó, meg előkészítő. Szeretem a spontán szitukat.
De milyen helyzetekben szoktál magadra szólni? Tehát mi az, ami téged bosszant magaddal kapcsolatban, hogyha valamit vétesz?
Hát, hogy valakinek nem úgy, és nem azt mondom, amit kellett volna, vagy rájövök, hogy ez számára bántó, miközben én egyáltalán nem akartam megbántani, de számára bántó. Vagy azt a kérdést nem kellett volna föltennem, mert neki kínos erre válaszolni. Ilyen van.
Milyen érdekes, hogy műsorkészítés közben egyáltalán nem érdekelt, hogy a élete nagy problémájával szemben hogy jársz el. Tehát ott nem hiszem, hogy ezen gondolkodtál, mondtad is, de más esetben azért el szoktál gondolkodni, hogy jót válaszoltál, vagy sem.
Hát igen, mert egy barát, vagy egy ismerős, vagy egy családtag az más, mint egy idegen, persze.
Volt-e olyan, aztán rátérünk mindjárt a konkrét esetekre, jó párat kigyűjtöttünk könyvekből, életésirodalomból, mindenféle van a 80-as évekből. Olyan volt-e, fel tudsz-e idézni olyat, amikor egy betelefonáló története téged mondjuk mélyen megrendített? Mi találtunk egy esetet, amikor fölhívott egy fiú, aki bemondta a telefonban neked, hogy hererákja van, és nagyon beteg. És te felajánlottad, hogyha 3 hónap múlva él, fogadjatok, és küldötök egymásnak egy pezsgőt.
Igen, valami. Így akartam, valami dereng ebből a történetben, amit mondasz, hogyha azt mondom neki, hogy 3 hónap múlva küldjünk egymásnak pezsgőt, hogy nem lesz öngyilkos, nem vett véget az életének. Gondoltam én naívul, hogy emiatt persze várni fog, hogy megkapja a pezsgőt is. De azt hiszem jelentkezett utána.
Nem, én úgy tudom, hogy az apuka hívott föl, hogy meghalt.
Igen?
Betelefonált, így van. Az ilyenek például téged pillanatokra se viseltek meg?
Tehát, hogy is mondjam, azért nem viseltek meg, mert én műsort csináltam, ez az ő most cinikus hangzik, ez az ő magánügye, hogy mit csinál utána, ha miután velem beszélt, vagy különben is az én beszélgetésemtől függetlenül, hogy folyik tovább az élete. Ez nekem a világon semmi közöm, egy teljesen ismeretlen emberrel beszélgetek. Úgyhogy a dolgok nem hatottak meg, és nem rémültem meg, hogy mik vannak. Én mindig műsorban gondolkodtam, mondom, ez érdekes, ezt le fogom adni.
Volt, akivel találkoztál személyesen, ugye?
Egyszer elkövettem ezt a hibát, sokan akartak személyesen találkozni velem, és nem tudom, már arra sem nagyon emlékszem, hogy férfi volt vagy nő, de azt hiszem egy nő volt, aki könyörgött, hogy szóval neki olyan dolgai vagyok, és nagyon szeretné, de személyesen elmondani. És arra sem emlékszem, hogy ott a Bimbúgy sarkán, Margit körül Bimbúgy sarkán volt egy presszó, ott találkoztunk, és akkor már összeültünk, akkor mondtam, de hülye vagy János, miért kellett? És a nő elkezdett mondani valami történetet, ami semmi közöm, egy tök idegen nő leül és mondja magáét, és akkor erre mit, és hogy mit szólok én ehhez? Hát legszeresebben azt szóltam, hogy nagy hibát követtem, mert ugye eljöttem, ami így is volt.
Te teljesen szétválasztottad mindezt nyilvánvalóan a rádióműsort és a magánemberi Szilágyi Jánost, nem akartad utána, hogy bármilyen közötök legyen egymással.
Pontosan.
Viszont volt egy idős házaspár, akik beléd szeretett, és ők azt szerették volna, hogyha rád hagyhatják majd az ő pozsonyi úti lakásokat. Ezt én jól tudom? Ezt a Privát című könyvben idézett föl, hogy meghívtak téged többször vendégségbe, és kifejezésre juttatták, hogy miután nincs semmilyen utódjuk és hozzátartozójuk, ha ők majd nem lesznek, akkor rádiratják a lakást.
Igen, ez a pozsonyi úton igen. Volt ez a lakás, és ugye nagyon erőszakos volt a pasi, hogy találkozzunk. Milliószor fölött, én nem szoktam, hát ezzel leültem és találkoztunk, és a második alkalommal azt mondja, hogy ő a lakást. Jaj, mondom, Tóth úr, Török úr, nem tudom már, hogy hívták, ne vicceljen. Dehogy örám. Mondom, jó. És elbúcsúztunk. És ez csak megint fölhív, hogy alá kéne írnom egy papírt, hogy Örökről. És aztán emiatt aztán többet nem is találkoztam vele. Hát nem akarom, hogy egy lakás rám írás, hogy végül is egy teljesen ismeretlen ember. Hiába gondolja azt, hogy nem sokára feldobja. Úgyhogy ezt nem fogadtam el, nincs a pozsonyi úton lakásom.
Ugye ez véget ért 1989-ben.
Igen.
Te ezt eluntad, a politika volt már terek
Elég volt. Tehát 10 évig csinálni egy dolgot ugyanúgy, neked is vannak műsoraid, amit abba hagytál. Valószínűleg azért, mert eluntad. Nem rád telefonáltok, hogy Kadarkai úr, unjuk a műsorát, tessék abba hagyni, hanem te eluntad. Hát ezzel én ugyanígy voltam. Más lett a világ, más lettem én, más lettek a telefonálók. Tehát annak idején például, mikor ez a műsor ment, az, hogy valakinek telefonja van otthon, vezetékes telefonja, az egy nagyon nagy dolog volt. Én a feleségemet úgy ismertem meg, hogy egy barátom telefont kapott, és telefonavató ünnepség volt a Kégliébe, ami egy kis lakás volt. Ott ismertem meg a feleségemet, hogy ő kapott egy telefont egy számmal. Ez egy ünnep volt annak idején. Tehát akik telefonáltak, azok boldogok voltak, hogy egyáltalán tudnak telefonálni, mert van min.
Neked azért, hogy mondjam, szoros kapcsolatod van a telefonnal. Az egyik legsikeresebb műsorod a telefonhoz köthető, és ezek szerint a feleségedet is úgy ismerted meg.
Igen. Hát, miközben én nem szeretek telefonálni.
Az mit jelent?
Az, hogy ha engem fölhívsz valamivére, és elkezded elmesélni, hogy nem tudom, ki volt az állatkertben, és képzett Sánta az elefánt, és elkezd el nekem mesélni. A harmadik például az valami kitálok, hogy szia, te csöngetnek leket. Nem szeretek telefonon hosszan beszélni. A telefonos, amiről beszélünk, a Halló, itt vagyok, az nem telefonos szituáció volt. Én ugyanúgy ültem, mint most egy stúdióba, csak hallottam, hogy te mit mondtasz, és válaszolgattam ott egyedül magamban.
Végezetül egyet mondj meg, láttál-e olyat 89 után, hogy akkor ért véget a műsor, ami műfajában, színvonalában, stílusában úgy érezted, hogy kicsit jobban hozzád közel áll, mármint a Halló, itt vagyokhoz képes, vagy ahhoz viszonyítva?
Hát, nem tudok mondani a Hallót kizárva sem olyan műsort, ami engem különösképpen megfogott. Egyáltalán rádió szinten nem, rádióban csak zenét hallgatok, de fogalmam is a rádióban, kik és mit beszélnek. Tévét is célzottan kapcsolom be, tehát az nincs, hogy ülök és bámulom a tévét, aztán jön, ami jön. Tehát erre a kérdésre, bár azt mondtad, az utolsó kérdés, nincs nagy poénom.
Köszönöm, hogy itt voltál. Szilágyi János után László Ferenc kritikus kultúrtörténész segít megérteni a műsor hatásmechanizmusát és sikertörténetét. Szilágyi János azt mondta, hogy őt végső soron nagyon megdöbbentette a Halló, itt vagyok hisztérikus sikere. Te érteni véled?
Én érteni vélem, ez 1980-ban, amikor a műsor megindult, nagyon új formátum volt, nem abban az értelemben, hogy ne lehetett volna betelefonálni rádióba, ilyen azért létezett már abban a korszakban is. De az a lehetőség, hogy emberek betelefonálhatnak, és ott a magukét mondják, a saját életükről beszélhetnek, tulajdonképpen korláttalan mennyiségben, mértékben, az egészen újszerű volt. És tulajdonképpen, hogyha arról beszélünk, hogy a Halló, itt vagyoknak mi volt a legfontosabb hozzáadott értéke, miért nagy mű a Halló, itt vagyok, akkor kétszeresen is nehéz helyzetben vagyunk. Az egyik az, hogy a Halló, itt vagyok, az valójában annyira szimplának tűnik, mint ötlet, hogy nem nehéz körbejárni, mint művet. Persze most majd megpróbáljuk ezt megtenni. A másik nehézség az, hogy tárgyi valójában nincs körülöttünk a Halló, itt vagyok. Hogyha mondjuk valaki keresgél az interneten, nem talál régi Halló, itt vagyok adásokat. Legfeljebb, és azt azért fontos kiemelni, a paródiát találhatja meg, amely egyébként egy zseniális paródia, és nagyon sok mindent visszaad abból, hogy mi volt érdekes 1980-ban a Halló, itt vagyok körül. Mi volt az, ami miatt nagyon sokan egyébként negatívan értékelték kezdetben a Halló, itt vagyokat.
Kik?
Hát például a kritikusok, például azok, akik azon akadtak fönn, hogy itt ilyen egyfajta lelki mosodaként működik a rádióműsor, hogy tulajdonképpen ezek az emberek semmi érdekeset nem mondanak, hogy Szilágyi Jánosnak a szerepe az se nem pszichológusi, se nem igazán segítőkész, és ezekkel a negatív megjelölésekkel tulajdonképpen körülötték azt, hogy miben volt újszerű, nem is annyira maga a műsor, hanem Szilágyi Jánosnak a szerepfelfogása. Mert hogy Szilágyi János, és ezt interjúkban is elmondta a 80-as évek folyamán, hogy nem akarta megoldani a problémákat. Nem akart segítséget nyújtani abban az értelemben, ahogy mondjuk Vitrai Tamás a Csak ülök és mesélekben. Ugye nagyon könnyen kínálkozik a lehetőség, hogy Szilágyi Jánost és Vitrai Tamás tekintetben is, mint egy egymás kontraszt alakjait tárgyaljuk. Hanem jó műsort akart csinálni, és ahhoz kérte a nézőknek, pontosabban a betelefonálóknak a segítségét, hogy ezek az élettörténetük, az adott történeteik elmesélésével és a történetek kiválogatásával lehetőség nyíljon arra, hogy abból valami érdekes egyórányi rádióműsor összeálljon.
Ha már említetted, mi a szerepfelfogás a Szilágyinak, mondjuk Vitraihoz képest? Tehát hol van a határvonal és a különbség?
Első körben talán azt mondanám, hogy, és akkor egy-egy műsorral visszább lépnék, ugye az Öt szem közt, ugye legendás műsora volt Vitrainak, ugye az összhangon alapult. A kérdezet és a kérdezőnek mondjuk így feszültségmentes összhangján. Ezzel szemben Szilágyi János a Kettesben című, ugyancsak legendás és ugyancsak 70-es években elkészített rádióműsorában időről időre provokálta a rádió alanyait, vagy az interjú alanyait, és a provokációban mindig benne érződött az, ami a Szilágyi Jánosi működésnek a legfontosabb jegye, hogy sokkal nagyobb szabadságfaktorral működött, mint akkorban bárki, aki akár a rádióban, akár a televízióban megszólalt. Vagyis, hogy Szilágyi János olyan dolgokat mert megkérdezni, és ráadásul még csak nem is érezte magát bátornak, tehát nem volt egyfajta fölmutatása annak, hogy én még ezt ismerem, amit mások mondjuk így a 80-as évek végéig nem kockáztattak volna meg. Egyébként ilyen szempontból az is informatív lehet, hogyha mondjuk összenézzük, hogy kik voltak az Öt szem közt vendégei, félig meddig politikus vagy közéleti vendégei, és kik voltak a Kettesben félig meddig politikus közéleti vendégei, érezhetően pusztán a névsor alapján satszolható, hogy kik voltak a nehezebb alakok. Szilágyi János a nehezebb alakokat próbálta mondjuk, csak egy példát mondjuk, Kutas Istvánt, ugye a híres sportvezetőt behívni, ez maga volt a kockázatvállalás. Ezzel szemben mondjuk, tudom én, Honti Hannával beszélgetni, bár ő sem volt éppenséggel könnyű falat, az egy ilyen szempontból egy biztosabb pálya.
Tehát ez diktálhatta szerinted ezt a hisztérikus sikert, hogy annyira újszerű volt, annyira normaszegő a korábbiakhoz képest, hogy egész egyszerűen nem találkozott a magyar nyilvánosság ilyesfajta fesztelenséggel és őszintességgel.
Igen, hát ugye az tudható, hogy nyilván Szilágyi János maga is elmondta, hogy az eredeti elképzelés szerint ugye ez egy éjszakai műsor lett volna élőben több órán keresztül. Ugye könnyű belátni, hogy a 80-as évek elején élőben betelefonálós műsort, az sokkal nehezebben lehetett volna megcsinálni, nem is egyszerűen csak technikai okokból, úgy is, hiszen a telefonvonalak nem voltak olyan minőségűek, de hogy volt egyfajta politikai kockázat egy ilyen mozzanatnak. Bár ezt a politikai kockázatot semmiképpen nem értékelném azért túl. És ehelyett lett ez az egy órás, egy héttel korábban, négy órában fölvett beszélgetés mennyiségnek a sűrítménye, de még ebben a formában is valami olyan újat adott, például azzal, hogy nem kellett semmilyen közéleti kötelemnek megfelelni a megszólalónak. Nem kellett bemutatkoznia. Elmondhatott olyan problémákat, amelyekről akkor a magyar nyilvánosságban nagyon kevéssé folyt a szó.
Hogyan egyszerű ötletnek tűnik mindez?
Így van.
Miért nem jutott ez senki másnak eszébe Szilágyi előtt?
Nem mondanám persze biztosra, hogy senkinek nem jutott eszébe, de hogy ez a műsor forma nem alakult ki Magyarországon előtte, az leginkább annak tudható be, hogy Szilágyi Jánosban volt, és azt hiszem mind a mai napig van egyfajta belemenős kockázatvállaló hajlandóság, például a tekintetben is, hogy csinálni egy olyan műsort, ami szinte a semmiről szól.
Azt mondta az Alatnai Saroltának egy interjúkönyvben, hogy nem nekem telefonálnak be, mondja Szilágyi, hanem annak, aki ott ül, és ez lehetne bárki más. Én ezzel műsorkészítőként egyáltalán nem értek egyet. Ehhez szerintem Szilágyi kellett.
Így van, annál is inkább, mert hogy Szilágyi János nagyon jól tudta váltogatni az éppen a megszólalási attitűdjeit. Vagyis volt egy beleérző, együttérző regisztere, volt egy kifejezetten provokatív, provokáló, általában és én e tekintetben ezt tartom Szilágyi János legeredetibb hozzáadott értékének a magyar nyilvánosságban, hogy ő nagyon szerette kimozgatni a saját monológiaiból, a saját bevett önsajnáltató, ebben az esetben legtöbbször önsajnáltató monológiaiból a betelefonálókat, mert hogy nem feltétlenül akart együtt rezegni a betelefonálóval.
Egyet mondj meg, ezzel miért nem sértődtek meg?
Ehhez hozzátartozik az is, és ez a műsor sikerének, úgy értem a betelefonálói részről való sikerének az egyik legfontosabb összetevője, hogy azzal, hogy emberek betelefonálhattak egy rádió műsorba, azzal a közlési vágyuk olyan mértékben elégülhetett ki, amit ma nehéz elképzelni. Ugye ma bárki belebeszélhet a saját laptopjának a kamerájába, vagy a telefonjának a kamerájába, és fölteheti az internetre, és e tekintetben kielégítheti nyilvánvalóan bűnös nyilvánosság utáni áhítozását. De ez 1980-ban nem így volt. 1980-ban az a lehetőség, hogy beszélhetek akár a semmiről, mert hogy nagyon sokan a semmiről beszéltek, nagyon sokan úgy telefonáltak be, hogy még nem is tudták, hogy mi lesz az a probléma, amiben a megoldást keresnék. Ugye a Kern-Szilágyi-féle paródiában az egyik betelefonálóza, mi az én bajom, Szilágyi úr, teszi fel a kérdést.
Ehhez kell egy Szilágyi tehetsége, hogy addig-addig masszírozta a vendégét, hogy kialakult belőle egy problémakör, vagy egy konfliktus helyzet.
Így van, vagy éppenséggel kimozgatta abból a monológiából, hogy ő boldog. Miközben hát nyilván nem a boldogság ellen, mint jelenség ellen tiltakozott Szilágyi János, bár ezzel kapcsolatban is voltak erős fenntartásai, de például azt nem engedte, hogy a problémátlanság eluralkodjon a műsorban, mert hogy tudta jól, hogy ennek műsornak kell lennie.
Magyarul azt mondott, hogy ez akkor azért volt ennyire novum és forradalmi tett, hogy az emberek közlésvágya voltaképpen felülírta azt, hogy Szilágyi részvédteljes vagy sem, empatikus vagy sem. Egész egyszerűen már az számukra egy hatalmas élmény volt, hogy beszélhettek a mindenkori rádiós műsorvezetővel gáttalanul.
Igen, de mondom, ez egyúttal nem jelenti azt, hogy Szilágyi Jánosnak ne lett volna nagyon fontos a szerepe, sőt, döntő a szerepe részben a műsor megindításában, részben pedig abban, hogy föntartotta az egésznek az érdekességét, még azzal együtt is, hogy nyilvánvalóan a Halló itt vagyok a természeténél fogva egyfajta szerencse dramaturgiai alapján működött, mert hogy nem lehetett tudni, hogy lesznek érdekes betelefonálók, hogy milyen problémák kerülnek elő. Néha ugye összeálltak, hát nagyon korai emlékeimet böfögöm most föl, de néha ugye összeálltak olyan már-már egészen tematikus adások, ahol mindig a női boldogtalanság, vagy éppenséggel a szexualitás, vagy éppenséggel a deviancia került a középpontba, de az a legtöbbször egészen változatos képletek jöttek elő, és ami nagyon érdekes, és bizonyos szempontból megmagyarázza azt, hogy miért is ért véget 1989 végén a Halló itt vagyok, az, hogy nagyon sokáig a politikum, mint olyan, nem jelent meg.
És a rendszerváltás közelettével ez mind jobban kidomborodott?
Ugye nyilvánvaló, hogy akkor egyrészt már kevésbé is szűrték ezt a dolgot, már ugye a vágás során, másrészt pedig az emberek mintegy a saját problémáik fölé helyezték, vagy elé helyezték a politikum problémáit, és az egy picit meg tudom érteni, hogyha Szilágyi János számára egy ponton túl unalmassá kezdett válni, hogyha az egész mögé ma is unalmasak azok a világmagyarázatok, amelyek mindenestől politikai fogantatásúak, úgy értem az egyéni életre vonatkozólag, hogy ezt nem tartotta már annyira érdekesnek. Ez azért is fontos, mert egyébként 1989-ben kezdett egyfajta kisebb, mondjuk így brendé válni a Halló itt vagyok, hiszen már volt újságbeli rovata, ugye a mai napban egy rovata a Halló itt vagyoknak, ugye a 80-as évek közepén már könyv is volt a Halló itt vagyokból, megindultak a Halló itt vagyok műsorok, már ugye nem ilyen vidéki haknik, tehát hogy ennek a piacosíthatósága az egyre jobban kialakult. És hogy mégis ennek ellenére megszüntette a Halló itt vagyokat, ugye egy Halló itt voltam című műsorral, az arról tanúskodik, hogy azt a fajta monológot, ami akkoriban kialakult az emberekben, azt már sokkal kevésbé tartotta érdekesnek, és az utolsó években meglepően gyakran utalt rá Szilágyi János, hogy ha nem is unja, de azért már erősen fárasztja ez a fajta műsor.
Tulajdonképpen te azt mondod, hogy a képlet azért itt elsősorban azért működött, mert ez jó történelmi konstelláció esetén valósulhatott meg. Lehet, hogy 20 évvel ezelőtt nem lett volna ekkora sikere, pontosan a zártsága miatt, és 10 évvel később pedig már okafogyottá vált volna.
Vagy ha nem is okafogyottá, de mindenféle olyan mellékvágányokra terelődött volna, ami sokkal kevésbé tette volna lehetővé, hogy az emberek valóban az életükről beszéljenek, mert elkezdték volna mondjuk a különböző pártok neveit mondogatni. Ez már 89-ben is egy veszélyes mozzanat volt, olyan mozzanat, ami nem a belbiztonság értelemben veszélyes, hanem a műsor minőségére nézve veszélyesnek tűnt. Távolról rátekintve mondhatjuk azt, hogy a betelefonálós műsorok azok mind leszármazotti viszonyban állnak Szilágyi Jánosnak a Haló itt vagyokjával, de ugyanakkor azt nagyon fontos jelezni, hogy a dolog körül a kémhatás, a dolog körül a vegyérték megváltozott. Ugye azok a betelefonáló műsorok legtöbbször, azok egyrészt fölvállalnak valamiféle vagy viccesebb irányt, vagy pszichologizáló irányt, márpedig Szilágyi János épp ezt a kettőt nagyon üdvösen mellőzte. Tehát nem próbálta viccesebbé tenni a műsort, nem próbálta szórakoztatóvá tenni a műsort, túl azon, hogy legyen jó produkció, és ami még ennyire fontos, hogy nem próbált pszichológusként működni, azzal együtt sem, hogy természetesen maga is elismerte, hogy némi vulgár pszichologizálási hajlandóság van benne, de nem akart megoldásokat találni az ügyekre. Hétfő este 11-kor került általában adásba, ugye havonta egyszer a Haló itt vagyok. Ugye hétfő este 11 az egy nagyon késő időpont volt. És ennek ellenére egy kiugró hallgatottságot produkált. Másrészt, ugye ez fontos megemlíteni, hétfőn nem volt televízió műsor a 80-as évek tekintélyes hányadában, minek következtében könnyebb volt izgalmas műsorokat vagy sikeres rádió műsorokat alkotni. De ami a legnagyobb bizonyság arra, hogy ez a műsor élt és nagyon elevenen hatott, az az, hogy amikor 1989-ben a megszüntetéséről döntött Szilágyi János, akkor egészen nagy mozgolódást támadt a téma körül, majdnem mindenki úgy érezte, hogy valamit mondania kell a Haló itt vagyokról, a Haló itt vagyok búcsúsztáról, mert hogy érezték, hogy ez a 10 év, a Haló itt vagyoknak ez a 10 éve, az valamit leír a 80-as évekből.
És mit ír le szerinted?
Hát szerintem,
mire lát lelet?
Szerintem abból a szempontból egy nagyon fontos, ugye a 80-as éveket könnyű egyfajta pangási periódusnak is tekinteni, legalábbis az első felét, de inkább egy felpuhulási időszaknak tűnik a mából nézve, és ez a felpuhulás, ez nagyon jól benne volt, ez az átmenetiség nagyon jól benne volt ebben a műsorban, abban a vonatkozásban, hogy a Haló itt vagyoknak a betelefonálói már mindenféle gátlás nélkül beszéltek, és beszélhettek az életükről, a magánjellegű mozzanatokról, amit ugye a Kádár rendszernek a legfontosabb pozitív érteme az volt, ha lehet ilyet mondani, hogy megszüntette azt, hogy mindenkinek kell viszonyulni a közéletiséghez, és hogy minden témának a közéletiség prizmáján keresztül kell megjelennie. Ezzel a lehetőséggel éltek a betelefonálók, és ezzel a lehetőséggel élt nagyon jó szimattal Szilágyi János, mert hogy számára immár fölkínálódott az a lehetőség, hogy semmi nem jelenik meg. A közéletiségből mindenki a saját nyomorúságát mondhatja el, és ez a saját nyomorúság, ez adott esetben kiad egy nagyon érdekes rádióműsort.
Ami szerinted erős kifejezés, hogy valamilyen szinten szenzációhajház vagy bulvárműsor volt?
Ha most sikerülne levenni a negatív felhangokat a szenzációhajház nem és a bulvár mellett, akkor el kell mondani, hogy természetesen. Szilágyi János nagyon erőteljesen törekedett arra, hogy ezek izgalmas, a határokat feszegető műsorok legyenek, vagyis hogy olyan megszólalók is bekerüljenek az adásba, akik mondjuk határterületeket képviselnek. Ilyen például a homoszexualitás, aminek a mondjuk így a magyarországi elfogadtatás történetében a egyik-másik lapnak, mondjuk a Magyar Ifjúságnak a doktor válaszol rovata mellett, például a Haló itt vagyok, egy nagyon fontos mozzanata volt, és miközben hát nem vállalkoznék arra, hogy most 5 percben megírjam a magyar melegség történetet, de az egészen bizonyos, hogy a Haló itt vagyoknak sok mindent köszönhet ez a szubkultúra.
Mert hogy ott kezdtek el mindenről először nyilvánosan beszélni?
Hát, hogy megjelenhet az a, mondjuk a rádió nyilvánosságában, hogy ez egy életfeladat, ez egy élet lehetőség, hogy léteznek itt olyasfajta kihívások, amelyekkel mondjuk mások nem találkoznak, heteroszexuálisok nem találkoznak. Ez egy, ebből a szempontból például nagyon fontos volt a Haló itt vagyoknak is a szerepe. De ez csak az egyik terület, mert hogy tudjuk jól, például a szexmunkásoknak a témája, ez már az egész a 80-as évek vége, az is megjelent a Halló itt vagyok között, és miközben hát azt kevésbé mondanám, hogy az egy elismerést követelő, vagy méltán követelő társaság, de mégis, hogy ez a téma kanalizálódott, kifejezést nyerhetett, abban a Halló itt vagyoknak nagyon nagy értelme volt.
Vagy a fogyatékosokkal való bánásmód.
Igen, miközben ez, és ez nagyon fontos, és sok mindent elmond Szilágyi Jánosnak az őszinteségéről, hogy az egyik interjúban utal egy olyan beszélgetésére, amelyet, hogy túlságosan irritálta a beszélgetőtársam, mert mindent olyan aprólékosan körülírt. És kiderült számára az egyik ilyen ráripakodást követően, hogy hát a beszélgetője világtalan. És jelezte, hogy valószínűleg ez a türelmetlenség munkát benne, hogy ami a, mondjuk például a fogyatékosokkal kapcsolatban van benne egyfajta leküzdendő gátlás vagy ellenérzés. És az, hogy ezt kibeszélte interjúban, az jelzi, hogy Szilágyi Jánosban, és ez csodálatos érdeme az egész működésének, hogy olyan mértékben, ha szabadságfaktort említettem az imént, olyan mértékű őszinteségfaktor volt, ami nemhogy az 1970-es és 80-as években, de gyakorlatilag mind a mai napig már-már példátlannak tekinthető.
Azon én még mindig tamáskodom, hogy abban a szerkezetű nyilvánosságban egy ilyen hang, mint amit Szilágyi képviselt, például a fogyatékkal élőkkel szemben, vagy velük kapcsolatban, vagy hogy egy öngyilkossággal kacérkodó ember betelefonál, és Szilágyi részvétlenül jár el vele kapcsolatban, mert őt nem a búja, baja, közös átélése érdekelte, sokkal inkább, hogy műsort csináljon, hogy nem horgat föl mindenre a magyar hallgatóság.
Időről időre voltak felhorgadások, de ugyanakkor ez fontos hozzátenni azt, amiről Szilágyi János ugyancsak beszélt interjúkban, hogy azt tudni kell, vagy legalábbis, hogy ő sokszor egészen biztos abban, hogy nem mondanak neki igazat. Tehát, hogy sokszor hazudnak azok, akik betelefonálnak. Ezt egyébként minimális pszichológiai ismerettel könnyű belátni, hogy ebben van valami. Minek következtében sokszor azok a szélsőséges helyzetek azért váltanak ki belőle részvétlen reakciót, mert hogy tudja, hogy nem mond igazat az, akivel telefonon beszél.
Nem éppen ez volt a kulcsa az egész műsor sikerének? Nevezetesen, hogy azt várná az ember, most hogy szokták ezt mondani, koca pszichológusként kezdek el ezen gondolkodni, hogyha betelefonálnak egy ilyen műsorba, egy együttérző, végtelenül empatikus, bugónői hang nagy-nagy szolidaritást mutat majd az ő vélt vagy valós baja irányába. Itt pedig egy szikár, kizárólag a tényekkel foglalkozó, kizárólag műsort szeretne csinálni típusú műsorvezető fogadja a hívásokat.
Sőt, nem is egyszerűen csak szikár, én magam a kek jelzőt használnám, hogyha ez a régies fordulat még mond valamit a hallgatóinknak, nézőinknek. Igen, de ez hozzátartozik ahhoz, ami Szilágyi János működésének egy alapjellegzetessége, hogy a várakozásokat nem volt hajlandó soha 100%-osan beteljesíteni, sőt, ellenébe ment a várakozásoknak. Vagyis aki azt remélte tőle, hogy ő majd bizonyosan empatikus lesz, az csalódjon az elvárásában, és ez valójában pszichológiai szempont ha ilyen, innen is nézzük, sokkal üdvösebb közelítés kimozgatni az embereket arról a járatról, amit nyilvánvalóan egy beleérző interjúkészítővel esetében olyan szépen befutnák azt a pályát, és együtt hullatnák a könnyeket. Az, hogy Szilágyi János ennek a határozottan ellene ment, az szerintem még pszichológiai értelemben is sokszor üdvösebb volt.
Igen ám, de Szilágyi népszerűsége, ázsiója ezzel egyszer mind növekedett sem, mint hogy csökkent volna.
Így van, hiszen ez volt eredeti. A kollektív emlékezetben az eredeti alakok és az eredeti mozzanatok maradnak meg a legjobban. És Szilágyi Jánosnak az eredetiségét azt legalább annyira nehéz lenne elvitatni, mint azt, hogy, mint említettem, nagyobb szabadság és őszinteség faktorral működött. Sőt, ha akarjuk össze is kapcsolhatjuk ezeket a mozzanatokat, az eredetisége részben épp abból fakadt, hogy sosem félt, és sosem tűnt hamisnak, álságosnak, amit mond.
Kicsit ákérdésnek szánom, de akkor ezek szerint meg is válaszoltad azt, hogy miért nem lett mindennek aztán érdemi folytatása más műsorvezető prezentálásába, mert hogy én nem nagyon láttam, kísérleteket talán igen, de senki nem lett szilágyibb a Szilágyinál, ezt a fajta hangütést, ezt a fajta sikert, ezt a fajta hatóerőt szerintem megközelíteni se tudták ebben a műfajban, mint amit Szilágyi 80-as években végigcsinált.
Én is azt hiszem, az más kérdés, hogy mondjuk a 90-es vagy a kora 2000-es éveknek a konstellációja tényleg nem kedvezett volna ennek, másrészt pedig ugye felzárkóztak a pszichológusok, vagy az önjelölt pszichológusok, és ott egy egész másfajta hangütés vált uralkodóvá. De igen, Szilágyi Jánosnak ez a fajta bizonyos szempontból megismételhetetlen tulajdonság koktélja, ez nem reprodukálható.
Szerinted ez volt Szilágyi János, nem lebecsülve a többi műsort, már amit ő vezetett, mesterműve? Tehát ez volt a legadekvátabb, legszilágyibb az ő tehetségét, tudásanyagát, személyiségét, eredetiségét legkomplexebb módon megmutatni képes műsor?
Hát Rögvest azzal a beismeréssel kezdve, hogy természetesen életkoromnál fogva egy sor Szilágyi műsorral nem vagyok ismerős, például a kettesben interjúkat csak könyv útján ismerem, és a Táskarádióval kapcsolatban sincsenek nagyon eleven emlékeim. De az egészen bizonyos, és ebben részben a egészen nagyszerű paródia aludas, hogy a Haló itt vagyokkal kötjük össze a legkönnyebben Szilágyi János működését, és az is igaz, hogyha innen ránézünk Szilágyi Jánosnak a pályaívére, akkor a 80-as évek volt az a pályaszakasz, amikor Szilágyi János ismertsége, népszerűsége az a zenitjén haladt.
Azért az élingosság érzetem azt mondatja, hogy ez mégiscsak furcsa dolog, hogy Szilágyi tulajdonképpen szálláscsinálója volt egy műfajnak, meghatározója 10 éven keresztül, ha csak a Haló itt vagyokból indulunk ki, valaminek, ami a magyar nyilvánosság egyik nagyon fontos tartóoszlopa, vagy a tartóoszlop lehet, hogy erős szó, nagyon fontos emblémája volt egy időben, és nagyon nem halmozták elő díjakkal, és akkor még nagyon finoman fogalmazok, hogy például olyan díjak esetén, ahol már 30-40 éves emberek is igen sokszor mehetnek ki és hajolhatnak meg, egy ilyen megkerülhetetlen életművel rendelkező nagy szakmai tekintély, hát gyakorlatilag én nem is tudom, hogy hány díjat kapott összesen élete során. Azért ez is furcsa.
Hát furcsa, de nagyon is logikus, ha onnan nézzük, hogy Szilágyi János elvállalt, vagy pontosabban Szilágyi János szabadabban és őszintébben élte az életét és a szakmai életét, mint a legtöbben, sőt, mint majdnem mindenki körötte, és ennek az az ára, hogy a kitüntetéseknél az ilyen szabad embereket legtöbbször elfelejtik, de szerintem Szilágyi János ezt, úgymond ezt az árat, ha megkérdezik tőle, akkor ezt szívesen fizette meg, hogy inkább legyen szabadabb és őszintébb a műsora és az élete, semmint, hogy kapjon még 2 vagy 3 kitüntetést az eddigiek mellé.
Ez volt tehát a nagy mű Szilágyi Jánossal és László Ferenccel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lantos Dániel, Lehoczki Miriam és Laj Viktória segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!